Ma először Kínáról lesz szó, ahol újra föld alatti katolikus egyházvezetőket vettek őrizetbe. Zhang Jianlin atyát 2019. március 28-án vitték el a tartományi vallásügyi iroda tisztviselői. Augustin Cui Tai segédpüspököt a rákövetkező napon különböző állami hivatalnokok fogták el. Tartózkodási helye azóta ismeretlen. Közben a világ legfejlettebb elektronikus rendszereivel figyelik, főleg az ujgur muszlimok és az illegális katolikus egyház tagjait. Aztán következő témánk Indonézia, Basuki Tahaya Purnama, más néven Ahok, Jakarta volt kormányzója 2019. január 24-én jó magatartására tekintettel elhagyhatta a börtönt. Az 52 éves keresztény politikust 2017. májusában istenkáromlás feltételezett vádjával 2 év börtönre ítélték. Harmadik témánk Tadzsikisztán. Bakrom Kolmatov, protestáns gyülekezeti vezető 2017. július óta börtönben ül, mert állítólag szélsőséges dalokkal gyűlöletet szított. A CSI bátorító levelet küld a lelkésznek. És végül az imanaptár híreivel fejezzük be a mai műsort.
Péter, ha jól tudom, Kínában ugye eddig kétfajta egyház létezett, a föld alatti és a kínai állam által elismert egyház. Ezek között volt szintén kétfajta föld alatti katolikus, illetve protestáns, illetve az állam által elismert protestáns és katolikus. És nemrég a Vatikán elismerte az állam által elismert katolikus egyházat is. Most, hogy két újabb föld alatti katolikus egyházi vezetőt tartóztattak le Kínában, ez hogyan fogja ezt a kapcsolatot befolyásolni, vagy hiszen eddig is elég feszült volt a kapcsolat a föld alatti katolikus egyház hívei, vezetői, illetve a kínai állam által elismert vezetők, egyházi vezetők és hívek között, illetve maga az állammal szemben is.
A Vatikán tavaly szeptemberben egy ideiglenes megállapodást kötött Pekinggel, azért, hogy föloldja ezt a lehetetlen helyzetet, hogy ne létezzen ott párhuzamosan két katolikus egyház, de hogy ennek a jövőben mi lesz a hatása, és hogy mennyire lesz ez pozitív, azt még most nem lehet látni, hiszen jelentéseket kaptunk olyan esetekről is, amikor a Peking által elismert hivatalos egyház püspökei a föld alatti egyház tagjainak jelentették magukat. Ami a mostani helyzetet jellemzi, az az, hogy a föld alatti katolikus egyház vezetőinek és a híveinek a helyzete nem javult, tovább folytatják a letartóztatásokat, és itt most arról fogunk beszámolni, hogy olyan papokat és hívőket vesznek őrizetbe, akiket már korábban is ártatlanul letartóztattak.
Ugye 2019. március 28-án és 29-én vettek őrizetbe ismét a kínai katolikus föld alatti egyház vezetői közül két főt Hebei tartományban, Zhang Jianlin atyát, Xuanhuo egyházmegyében, illetve Augustin Cui Tai segédpüspököt, egyrészt a vallásügyi iroda tisztviselői, másrészt különböző állami hivatalnokok fogták el őket. Mi volt ellenük a vád? Lehet-e tudni valamit róluk, hogy hova kerültek?
Augustin Cui Tai püspök tartózkodási helye azóta ismeretlen. Őket nem most vették először őrizetbe. Zhang atyát már 2009-ben, 2011. június 22-én, majd 2019. januárjában is elfogták. Cui püspök 2007 óta többször börtönben ült, és csak a kínai Holdúj évkor engedték haza, akkor is csak annyira, hogy meglátogathassa a nővérét. Legutóbb 2019. január 24-én szabadult. A kommunista kormány célja az egyházmegye megbénítása. Ha az egyházmegye nem tudja igazgatni a gyülekezetét, akkor a kormány ezt ki fogja használni, hogy megszüntesse azt, mondta a föld alatti egyház egyik papja, hozzátéve, hogy a kormány be akarja olvasztani Suanhua egyházmegyét az államilag támogatott kínai katolikus hazafias szövetségbe. Az erre utaló jeleket már régóta lehetett tapasztalni, ez is az egyik megnyilvánulása a pekingi kommunista kormány törekvésének. Mások szerint a két atya letartóztatása viszont összefüggésben van a korábban szintén Suanhua egyházmegyében működött Francis Zhang Li volt föld alatti katolikus pap ügyével. Cui püspök ugyanis fölfüggesztette Zhang Lit, karizmatikus tevékenysége és a kínai katolikus hazafias szövetséghez való csatlakozása miatt. Zhang Li erre válaszul följelentette Cui püspököt, mivel a főpap továbbra is bírálja a pekingi vezetést, és annak ellenére sem csatlakozott a kínai katolikus hazafias szövetséghez, hogy a Szentszék és Peking között 2018. szeptemberben aláírták a történelmi jelentőségű ideiglenes megállapodást. Francis Liu atya, a kínai keresztény társaság az igazságosságért vezetője, ezt nyilatkozta. Valójában ez bevett gyakorlat. Így akarják megakadályozni, hogy a föld alatti katolikus egyház püspökei nagy csütörtökön megünnepeljék az utolsó vacsorát. A kormány inkább elhurcolja őket, így kényszerítve a híveket, hogy egy másik egyházmegyébe vagy a Peking által irányított hivatalos egyházi közösségekbe menjenek.
És Péter, megmagyaráznád azt, kérlek, hogy mi is a különbség pontosan a kínai katolikus hazafias szövetség és a kínai föld alatti egyház között?
Mao elnök 1949-ben adta ki a parancsot, hogy létre kell hozni egy kormányhű a kommunistákhoz csatlakozó kínai katolikus hazafias szövetséget. Ez ugye a katolikus egyházra vonatkozott, és ugyanennek a változatát meg kellett alakítani a protestánsokkal kapcsolatban. Ennek a célja mindkét felekezet esetében az volt, hogy elzárják őket a külvilágtól, a katolikusokat a Vatikántól elszakítsák, és így egy irányítható nemzeti egyházat hozzanak létre, ami támogatja a kommunista kormány törekvéseit. Ez ma is érvényesül. Egyelőre az látszik, hogy ez a megállapodás, amit a kommunisták kötöttek a Szentszékkel tavaly szeptemberben, egyre inkább átláthatatlanná teszi a jelenlegi helyzetet. Itt például Hebei tartomány esetében egy hatalmas nagy egyházmegyéről van szó, hát kínai méretekben kell gondolkodni. A tengerparti területeken található tartományokban üldözik legjobban ezeket a hívőket, mert ők sokkal inkább kapcsolatot tudnak teremteni a külvilággal, a kereskedelem eszközeivel.
Akkor ez a Francis Zhang Li, aki eddig föld alatti katolikus pap volt, akkor most ehhez az állam által elismert kínai katolikus szervezethez csatlakozott, azért, hogy akkor egyfajta karrier tudjon ott befutni, ha jól értem?
Hát ő konkrétan egy kollaboráns, ez a szó fedi jól azt, amit ez az atya gondol, hogy helyesen cselekszik, de ezt a úgynevezett, vagy úgymond visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot több püspöknek is, és papnak megteszik a kommunista hatóságok, tehát így próbálják átemelni őket a illegális katolikus egyházból ebbe a hazafias szövetségbe, ahol ellenőrizni tudják a tevékenységüket. Ennek a hazafias szövetségnek a tevékenysége amúgy is rendkívül korlátozott, és ők abban egyek, hogy elfogadják a pekingi hatalom ellenőrzését, és csak olyasmit tesznek, amit a hatalom engedélyez.
Ugye itt szó esett arról, hogy a kínai kormány minden állampolgárát tudja ellenőrizni, tehát ez főleg a vidéki nagyvárosokban, illetve a fővárosban élő lakosokra vonatkozik, hogy az állam tudja őket ellenőrizni, hiszen egy elektronikus arcfelismerő rendszer az, ami tudja vizsgálni, hogy merre járnak, kikkel találkoznak, a beszédet is, ha jól tudom, akkor az tudja elemezni, hogy miről beszélnek, illetve a korlátozott mértékű internetes hozzáférést is tudják ellenőrizni, hogy kikkel leveleznek, miről leveleznek. Tehát ez eléggé megszabja az ott élő állampolgároknak a helyzetét.
Azt tudjuk még erről az elektronikus rendszerről, hogy a most is működő lágerekben is fel vannak ezek szerelve, ahol agymosáson mennek keresztül azok, akiket oda bezárnak. Elsősorban az ujgur muzulmánokról van szó, itt milliós nagyságrendben nyomják el ezeket az embereket, és természetesen, ahogy már említettük, a föld alatti katolikus egyház tagjai is ki vannak téve ennek. Nagyon sokszor nem is tudják, hogy megfigyelik őket, és a kínai vezetők pontozzák a állampolgárok magatartását és a tevékenységét, és ezeknek a pontoknak az alapján határozzák meg, hogy kapnak-e valamilyen kedvezményt, vagy hozzájutnak-e útlevélhez, vagy esetleg egyetemre mehetnek, és így tovább. Azt lehet mondani, hogy a úgynevezett Big Brother az rendkívüli módon elemzi és figyeli ezeknek az embereknek a magánéletét is a tudtukon kívül. Big Brothernek nevezik az úgynevezett nagy testvért, ezt a bizonyos kamerát, amelynek a szeme mindent lát, és amelyet viszont mi egyáltalán nem látunk, és hogy milyen adatokat gyűjt rólunk, arról pedig fogalmunk sincs. Elég, ha valaki a mobiltelefonjára valamilyen appot telepít, egy applikációt, az is megfigyelheti a mindennapos tevékenységét, de olyan részletekig, hogy mennyiszer látogatja a rokonait, a szüleit, vagy hogy mit vásárol a boltban, mert hogyha sok alkoholt vásárol, akkor feltételezik róla, hogy alkoholista, és ezért már büntetőpontot adnak neki.
Ez az Orwell regényében, az 1984-ben még csak egy feltételezett lidérc álom volt, de úgy látszik, hogy ez, ami most már Kínában megvalósult.
Orwell nagyon hálás lehetett volna, hogyha ilyen dolgokra akkor gondolhatott volna, és ezt megírhatta volna a regényében. Gina Go, az International Christian Concern regionális igazgatója elmondta az esettel kapcsolatban, a nyilvánosságra nem hozott kínai vatikáni szerződésnek kevés pozitív hozadéka van, ám még több szenvedést okoz a kínai föld alatti katolikus gyülekezeteknek. A Szentszéknek empátiával kell kezelnie a föld alatti egyházat, és kényszerítenie kellene Kínát a vallásszabadság, és nem a hazafias szövetség hívei jogainak tiszteletben tartására. A Kínához közeledést nem szabadna a föld alatti katolikusok rovására építeni. Reméljük, hogy ebben a súlyos esetben fordulat fog bekövetkezni, és ez az ideiglenes megállapodás a keresztény hívek javát fogja szolgálni.
Visszatérve még erre a kínai megfigyelő rendszerre, döbbenetes, hogy mindössze 7 perc kellett ahhoz a kínai kormánynak, hogy hírhet megfigyelési rendszerével megtalálja az országon belül a BBC riporterét, John Sudworth-öt, amihez térfigyelő kamerákat és arcelemző szoftvert vetettek be. És az országban hasonló szoftvereket használnak magáncégek is dolgozóik megfigyelésére. A kormány kritikusai több ízben is felszólaltak ez ellen, mivel visszaélésre ad lehetőséget. Mi a véleményed erről, Péter?
A kínai kormány rendelkezik a világ legkiterjedtebb megfigyelési rendszerével, több mint 170 millió térfigyelő kamera található országszerte, 2020-ra pedig 400 millióra akarják növelni ezeknek a számát. A kormány mesterséges intelligenciával és rendkívül fejlett arcfelismerő szoftverrel foglalkozó cégekkel dolgozik együtt a minél eredményesebb szoftverek fejlesztésében. De itt azért hozzá kell tennünk, hogy nem csak pontozással tudják a az emberek magatartását megváltoztatni, hanem ezeken a területeken, ahol, amiket az előbb említettünk, Hebei tartományban, ahol az ujgurok élnek, illetve ahol a föld alatti katolikus egyház nagyon erős, bevetik a katonai egységeket. Rendszeres, hogy az emberek állik felfegyverzett katonákkal találkoznak az utcákon, és ezek gyakran fizikailag is bántalmazzák az állampolgárokat.
Kínához visszatérve, egyre több kínai diák tanul most már nem csak Észak-Amerikában és Nyugat-Európában, hanem Közép-Kelet-Európában és Kelet-Európában is, hogy minél jobban el tudják sajátítani az információs technológiának a legújabb tudományágának a tudnivalóit. Következő témánk Indonézia. Egy jó hírünk van. Basuki Cahaja Purnama, más nevén Ahok, Jakarta volt kormányzója, 2019. január 24-én jó magatartása miatt elhagyhatta a börtönt. Az 52 éves keresztény politikust 2017. májusában istenkáromlás feltételezett vágyával 2 év börtönre ítélték. Mi volt ennek a hátterében?
Végre újra köztünk van. Apám szabad ember. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítségét, mondta örömtől fénylő tekintettel Ahok fia, Nicholas Sean, amikor reggel 7:30 kihozhatta apját a nyugatjávai depok börtönéből. Nagy tömeg gyűlt össze a fegyház bejáratánál, hogy megünnepeljék a volt kormányzó kiszabadulását, de ő addigra már elhagyta a börtön körzetét. Ahok nagyon népszerű volt Jakarta kormányzójaként, ennek pedig az egyik oka az, hogy hivatali idejében javult az úthálózat, és megoldotta a főváros árvíz problémáját. Engesztelhetetlenül küzdött a korrupció ellen, Joko Widodo indonéz elnök támogatásával jó esélyekkel indult a második ciklusért is. 2016. szeptember 27-én egy kampánybeszédében azt tanácsolta, hogy szavazóit ne zavarják meg a korán idézetek, mert ezzel csak újraválasztását akarják megakadályozni. Ellenfelei beszédeiből kiragadott idézeteket tettek fel a YouTube-ra, hogy ellene hangolják a népet. Több mint 500 000 tiltakoztak Ahok ellen az utcákon. A szociális médiában a legnagyobb gonosznak nevezték őt és követőit. Ahmad Dani Prasetyo zenész így írt a Twitteren a kampányról. Csak a söpredék támogatja ezt az istentagadót, akik megérdemlik, hogy az arcukba köpjenek. Ahok többször bocsánatot kért a koráról tett kijelentéseiért, és állította, hogy szavait félreértették. De az iszlámisták haragja nem csillapodott. Ahok 2017. április 19-én megnyerte a választást. Röviddel később, május 9-én a nemzetközi tiltakozás ellenére a bíróság 2 évre ítélte őt istenkáromlás vádjával.
Tehát annak ellenére, hogy ő volt a kormányzó, mégis elítélték, tehát nem volt mentelmi joga.
Igen, és az 52 éves kínai származású keresztény rab 2019. január 24-én jó magaviselete miatt elhagyhatta a börtönt. Azt nem tudni, hogy Jakarta volt kormányzója, visszatér-e még valaha a politikába. Hívei megünnepelték kiszabadulását. Ő maga viszont nem nyilatkozott a jövőjéről, azt azonban bejelentette, hogy megszabadul a kínai Ahok becenevétől. Mostantól Basuki Cahaja Purnama polgári nevének kezdőbetűjét fogja használni, BTP. Indonézia, a világ legnépesebb muzulmán országa, régóta a muszlim többségű országok demokratikus zászlós hajójának számít. De a szélsőséges iszlámista erők az utóbbi években egyre nagyobb befolyást szereztek. Az úgynevezett BTP ügy jelzi, hogy az indonéz politikát és társadalmat mindinkább átszövi az iszlámizmus.
2011-ben például, amikor hazánk volt az Európai Unió elnökségének a vezetője, tehát itt volt akkor az elnökség, akkor a Gödöllői kastélyban szerveztek egy találkozót Indonézia nagykövete, illetve ott élő egyházi keresztény vezetőkkel, hogy bemutassák, hogy milyen nagy békében élhet ott a katolikus, illetve a protestáns egyház Indonéziában, a muzulmán többségi országban, tehát ehhez képest ez egy hatalmas nagy szélsőségesség felé való elmozdulást jelent.
Akkor a béke jellemezte a keresztények és a muzulmánok közti együttélést, de azóta ott is egy bizonyos radikalizálódási folyamat indult el, ennek is ez a jele. Ezért nyomták ki a hatalomból ezt a kínai származású keresztény kormányzót. BTP nem is a blaszfémia vád egyetlen áldozata az ország újkori történelmében, tehát erre vannak példák. 2018. július 17-én 18 hónap börtönre ítélték a 44 éves buddhista Mellianát, aki csupán arra panaszkodott, hogy a szomszédos mecset túl hangosan szólít imára. Igaz, a vallásügyi minisztérium ezután szabályozta a mecsetek hangszóróinak használatát. És miután Grace Natalie keresztény politikus 2018. november 11-én bejelentette, hogy pártja sem az evangelizációt, sem a sharia bevezetését nem támogatná Indonéziában, a konzervatív muszlimok úgynevezett iszlámellenes nézetei miatt följelentették. De a muszlim Prasetyo zenész sem maradt ki a sorból. Őt meg azzal vádolták, hogy BTP támogatóit szidalmazta a Twitteren. Emellett Buniani volt egyetemi oktató is másfél év börtönbüntetést kapott, mert föltöltött egy videót a Facebookra, amelyben BTP-t gyalázza. A több mint 264 milliós indonéz köztársaság csaknem 20 millió lakosa vallja magát kereszténynek.
Következő témánk Tadzsikisztán. A CSI szeretne bátorító levelet küldeni Bakrom Kolmatov protestáns gyülekezeti vezető lelkésznek, akit 2017. júliusa óta tartanak börtönben. Azért ítélték el, mert állítólag szélsőséges dalokkal gyűlöletet keltett. Mi az, amit erről a lelkészről lehet tudni, Péter?
A 43 éves Bakrom Kolmatovot egy 2017. április 10-én tartott házkutatás során vették őrizetbe. A nyomozók Hudzsanban, Észak-Tadzsikisztánban benyomultak a templomba, lögdösték és megverték a gyülekezet vezetőjét. Az ott található könyveket, műszaki cikkeket és a lelkész számítógépét elkobozták. A razzia annak ellenére történt, hogy Bakrom lelkész templomát az Állami Vallási Ügyek Bizottsága nyilvántartásba vette, így jogi státusszal rendelkezik. Letartóztatása után 3 hónappal 3 év börtönbüntetésre ítélték a lelkészt nemzeti, etnikai és vallási gyűlöletre való felbújtás vádjával, a Tadzsik Büntető Törvénykönyv 189. cikkének első bekezdése alapján. Barátai szerint valójában azzal vádolták, hogy a közösséget extrém dalok éneklésére ösztönzi, hogy vallási gyűlöletet szítson. A titkos rendőrség azt állította, hogy Kolmatov a számítógépén talált dalokkal puccsot készített elő. Köztük voltak olyanok, mint Dicsérjétek Istent, óti istentelen földiek, aztán Isten hadserege előretör, és Nem a hús és a vér ellen harcolunk című dalok. Amikor 3 éves börtönbüntetését másodszor is megerősítették, Bakrom lelkész úgy döntött, hogy elfogadja az ítéletet. A foglyot az otthonától 360 kilométerre lévő Katlon tartomány délnyugat-Tadzsikisztán Javán börtönébe szállították. Felesége Gulnora Kolmatova csak 2018. augusztusában és novemberében tudta meglátogatni. Akkor azt mondta, hogy férje fizikailag és szellemileg egészséges és viszonylag jó helyzetben van, de közbenjárásra és buzdításra van szüksége.
Mi az, amit Tadzsikisztánról lehet tudni, ami ugye régen az egykori szovjet köztársaságnak hivatalos tagja volt?
Az egykori szovjet köztársaság Tadzsikisztán hivatalosan világi ország, amelynek alkotmánya garantálja a vallásszabadságot. A gyakorlatban azonban a hatóságok állami engedélyhez kötik a vallásgyakorlatot. És ugye Kolmatov lelkész gyülekezete ennek megfelelt. A vallási intézmények tevékenységét felügyelik, hogy megakadályozzák a politikai vagy az úgynevezett szélsőséges jelenségeket. Tadzsikisztán 9 millió lakosának többsége muszlim. A hivatalosan elismert keresztény kisebbség ortodox, baptista, katolikus és dél-koreai protestáns hívekből áll. Bakrom Kolmatov lelkész a Kegyelem Jó Híre nevű egyházát dél-koreai misszionáriusok alapították.
Hogy szól a bátorító levél?
Ismertetjük most ezt a Kolmatov lelkésznek címzett levelet, és ha ezt valaki szeretné aláírni, akkor ellátogathat a Krisztusi Szolidaritás Facebook oldalára, vagy a honlapunkra, a www.csi-magyarország.hu oldalra, ahol meg fogja találni ennek a levélnek az angol eredetiét és a magyar fordítást, ami így szól.
Nagyon elszomorít és aggodalommal tölt el, hogy börtönbe került a Sonmin Sonbogim gyülekezetéért végzett lelkészi szolgálata miatt. Imádkozunk mielőbbi kiszabadulásáért. Isten adjon erőt önnek, hogy továbbra is tanúskodjon az Úr kegyelméről és szeretetéről. Gondolatban és imáinkban együtt vagyunk az ön messze szakadt családtagjaival. Krisztusban híve. Most pedig az imanaptár következik.
Uganda. A mintegy 300 ezer lakosú, muzulmán többségű Sironko tartomány, Kelet-Uganda lelkészei 3 hetes előadás sorozat tartására kérték föl Mbale városban működő Mózes Wangaya lelkészt, amelyre muszlim hittudósokat is meghívtak. Az első héten minden zavartalanul zajlott egészen addig, míg Wangaya korábban Hadzsi Bidongo Biayesu Sheik elmesélte, miért tért iszlámról kereszténységre, és fölvázolta a Korán és a Biblia közti különbségeket. 2018. november 24-én 1800 főből álló ingerült muszlim tömeg hangos Allah Akbar, Allah nagyobb kiáltások közepette lerombolta a rendezvényre épített pódiumot. A fölhetszelt csőcselék Muhammad Wakabi, Jinja város, Dél-Uganda, és Ustazi Swale Sheik, Kadama város, Kelet-Uganda vezetésével érkezett a helyszínre. A jelenlévő rendőrök az imámok vágyaira 6 lelkészt őrizetbe vettek, és csak 3 nappal később engedték őket szabadon. A muszlimok azonban tovább fenyegetik a lelkészeket. A harcnak még nincs vége, meg fogjátok kapni a leckét, üzenték a keresztényeknek. A 2014-es népszámláláson a lakosság 84,5%-a kereszténynek vallotta magát. A 13,7%-nyi muszlim kisebbség főleg az ország keleti részén él. Bár az ugandai köztársaságban nincs blaszfémiát, vagyis istenkáromlást büntető törvény, a sariát követő muzulmánok több országban hamis vádak alapján akarják kikényszeríteni az iszlám szent törvényének bevezetését. A rendőrség és a bíróság befolyásolására gyakori ürügy például a béke megzavarása. Uganda 1963-ban nyerte el függetlenségét Nagy-Britanniától. A most 74 éves Yoweri Museveni, az ország 1986 óta hivatalban levő államelnöke fölszólította országa népét, adjon hálát Istennek. A keresztények mutassanak jó példát köszönet dolgában, mondta október 8-án a függetlenség ünnepe alkalmából, emlékeztetve a 10 leprás evangéliumi történetére. Ne legyetek olyanok, mint azok, akiket Jézus meggyógyított, de nem tértek vissza hozzá, hogy megköszönjék. Az elnök buzdította a keresztényeket, ne csak hirdessék az evangéliumot, hanem aszerint is éljenek. Isten minden képességet megadott nekünk. Ez számomra annyit tesz, fűzte hozzá Museveni, hogy minden tehetségemet országom védelmére fordítom. A nemrég még polgárháborútól sújtott Uganda ma a csökkenő bűnözés és AIDS-fertőzések következtében Afrika egyik legbiztonságosabb országának számít. Pakisztán. Boni Mendes, Faisalabadi katolikus pap háláját fejezte ki az Ászia Bibit fölmentő legfelsőbb bíróság tagjainak. A katolikus asszony ügyében nem volt könnyű a muzulmán többségű Pakisztánban becsületes és független ítéletet hozniuk, ahol az emberek érzelmi alapon nem mindig készek szembenézni az igazsággal. A legfelsőbb bíróság alaposan megvizsgálta az ügyet, és kétségbe vonhatatlan döntést hozott. A bírák dicséretet érdemelnek, mert bátran ragaszkodtak az igazsághoz. Kajszár Feroz ferences atya, a Rádió Veritas Ázsia igazgatója hozzáfűzte. A legfelsőbb bíróság Bibit fölmentő határozata mérföldkő Pakisztán történelmében, amely segít legyőzni a vallási fundamentalizmust. Ma nem csak egy ártatlan nő szabadonbocsátását ünnepeljük, hanem a bírák és ügyvédek bátorsága is örömmel és megbecsüléssel tölt el bennünket. Sabir Michael emberi jogi szakértő hozzáfűzte. Reméljük, hogy ez a döntés példaértékű lesz a még függő blaszfémia ügyekben. Libanon. Magasrangú keresztény értelmiségiek figyelmeztetnek, hogy az országban az utóbbi időben rohamosan nő a vallási fanatizmus. A 6 millió lakosú kicsi, ám sok vallású államban tapasztalható vallások közötti feszültség okai a terjedő szegénység, a növekvő munkanélküliség és a megugrott létfenntartási költségek. Nigéria. 2018. november 6-án Abraka kisvárosból elrabolt papot 2018. november 9-én a rendőri és biztonsági alakulatoknak sikerült kiszabadítaniuk. Az atyákat fegyveres fuláni nomádok támadták meg, és hurcolták el a Beninhez közeli határvidéken, és egy barlangban tartották őket fogva. A fegyveres fulánik és a keresztények közti konfliktusnak prózai oka van. A nomád pásztorok tomboló erőszaka és a mezőgazdasági területek tönkretétele Middle Beltben mára akkora probléma lett, amelyet valahogy kezelnünk kell, nyilatkozta a Benini Egyház Dél-Nigéria Justitia et Pax bizottsága. Middle Belt, középöv, hatalmas sávja, amelyet nagyrészt eltérő kultúrájú kisebbségi etnikai csoportok töltenek be, szabályosan kettészeli az országot. A muzulmán fuláni pásztorok gyilkolják és kiszorítják a keresztényeket az övezetből. Az északról délre vándorló fegyveres fulánik óriási veszteségeket okoznak a helyi állattenyésztőknek és földműveseknek. A keresztények rettegnek, mert egy törvénytervezet gyakorlatilag megengedni a fulániknak a szabad földfoglalást. Etiópia. 2018. augusztus elején Jiyiga tartományban Észak-Kelet-Etiópia szomáliai része etnikai zavargások törtek ki, melynek során legalább 7 ortodox templomot megtámadtak és fölgyújtottak. Ortodox források szerint legalább 6 lelkészt és több hívőt megöltek. A támadók szomáliai milicisták voltak, akik az utóbbi időben egyre többször támadják meg a kisebbségeket. Az ortodox egyházközségek 2018. augusztusban több mint 20 ezer etióp belső menekültet láttak el Jiyigában. India. A hindu nacionalisták be akarják tiltatni a keresztény szertartásokat. Az Állami Nemzeti Nőbizottság 2018. július 26-án kiadott közleménye követeli, hogy országszerte tiltsák be a gyónást, mivel az idegen az indiai lelkülettől és elnyomja a nőket. A Nemzeti Nőbizottság elnöke az a Rekha Sharma, akit a Narendra Modi miniszterelnök vezette jelenleg uralkodó hindu nacionalista indiai néppárt 2015-ben nevezett ki erre a posztra. A hindu szélsőségesek rendszeresen támadják az evangéliumi házi istentiszteleti gyülekezeteket is. Szíria. A Málulában található Szent Tekla görög ortodox kolostort hamarosan újra megnyitják a zarándokok és a turisták előtt. A keresztény többségű ősi település a szíriai kereszténység szimbóluma, ahol ma is arámul, Jézus nyelvén beszélnek. Málulát az iszlámista lázadók 2013 és 2014 között elfoglalták, kifosztották és nagyrészt lerombolták. Sok keresztény mártír halált halt akkor. Az Orosz Háborús Veteránok Szövetsége jelentősen hozzájárult a Tekla kolostor újjáépítéséhez. Nicaragua. A managuai kormány brutális intézkedései súlyos krízisbe döntötték a polgári lakosságot. Az állam aljas módszereket alkalmaz saját népe ellen. Mérgezett vizet és gémkapocssal megtűzdelt banánt osztanak az embereknek, amelytől sokan megbetegedtek, vagy belső sérüléseket szenvedtek. A drámai helyzetben a bátor karmelita nővérek, a CSI nicaraguai partnere nagy segítséget jelentenek az éhező, sérült és elcsüggett lakosságnak. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heaven's salvation, purchase of from above, echoes.
of mercy, whispers of love. This is my story.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Erdő mellett est vélet.